Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia idén is meghirdette a Tartós Szeretet nevű nagybőjti tartós élelmiszer gyűjtését, melyet már a 15. alkalommal szervez meg a Katolikus Karitász országos hálózata. A hívek március 15-e és 22-e között helyezhetik el adományaikat a templomokban kijelölt helyre, vagy a Katolikus Karitász honlapján megadott gyűjtőpontok egyikén. Az összegyűjtött élelmiszerek nem csak táplálékot jelentenek, hanem a remény üzenetét és a szolgáló szeretet kézzelfogható jelét viszi a nélkülöző családokhoz. A korábbi években a hívek adományaiból összeállított segélycsomagokkal családok ezreit tudta segíteni a segélyszervezet. Erre a célra adományozni lehet a www.karitász.hu oldalon, vagy a 1356-os telefonszámon is, ahol minden hívás 500 forinttal támogatja a rászorulókat. A magyar tudomány és kultúra emberei, munkájuk és alkotásaik által összefognak minket. Erősítenek, építenek és gyarapítanak mindannyiunk javára. Mondta Súlyog Tamás köztársasági elnök a Kossuth és Széchenyi díjak átadásán az Országházban. Az államfő kiemelte, magyar és magyar között nem lehet szakadék. Magyar közösség és magyar közösség között mindig kell átjárásnak lennie. Ezért kell vigyáznunk a hidakra, hangsúlyozta, hozzátette. A magyar tudomány és a magyar művészet hidaknak tekinthetők, ahogyan a magyar tudomány és kultúra emberei pedig hídembereknek. Súlyog Tamás rámutatott, a tudomány és a kultúra nem csupán összeköt, hanem egyaránt gazdagít minden magyar közösséget különbség nélkül. Sorsunk ma egyetlen döntésen múlik. Itt az idő hát, hogy mi, magyarok, újra összefogjunk, és együtt közösen védjük meg az elmúlt másfél évtized nemzetpolitikai eredményeit. Írta Orbán Viktor miniszterelnök a határon túli magyaroknak március 15-e alkalmából küldött levelében. A kormányfő úgy fogalmazott, 1848 tavaszán remény költözött a szívekbe. A birodalmi központból kapott parancsok helyett felcsillant a magunk választotta jövő lehetősége. Újból felragyogott a horizonton annak a gazdag és erős országnak a csillaga, melynek fénye 322 évvel korábban hunyt ki a mohácsi csatamezőn. Olvasható a távirat irodához is eljuttatott levélben. Magyarország nem lesz ukrán gyarmat, Zelenszkij itt nem parancsol, írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videójához. Hozzátette, csatlakozz a békemenethez és álljunk ki együtt a hazánkért. A kormányfő a videóban felidézte, a mai nap már az ukrán olajblokád 19. napja. Zelenszkij elnök továbbra is zárva tartja a kőolajvezetéket, pedig tudja, ez létfontosságú Magyarország és Szlovákia számára. Hozzátette, a szakértőink napok óta Kijevben vannak, de továbbra sem engedik őket az olajvezetékhez. Ez felér egy beismeréssel, mondta Orbán Viktor. A nemzeti megmaradásunk kulcsa, hogy a magyar történelmet soha ne feledjük, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Tokajon a március 15-e alkalmából tartott ünnepségen. Koncz Zsófia a Paulai Ede Színházban tartott ünnepségen elmondta. Vannak meghatározó napok, dátumok, amelyek jelképpé válnak, s iránytűként szolgálnak a magyar nemzetnek. Március 15-e egyértelműen egy ilyen nap. Ez a dátum azért vált ilyen kiemelt jelentőségűvé, mert a nemzet teljes egységben, beleértve a nemességet is, azt szerette volna, hogy szabaddá váljon az ország. Március 15-e a magyar szabadság megszületésének napja, hangsúlyozta. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült, a Nyugat-Dunántúlon gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég. Csapadék nem várható, hajnalra foltokban köd képződhet, a déli délkeleti szél a délalföldön és az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 0 és plusz 6 fok között, a vízpartokon magasabban fekvő helyeken 6 fok felett alakul, de északkeleten-keleten több felé fagyhat. Vasárnap a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szombati műsorunk tartalmából. Leó pápa, a háborúért felelős keresztények megvizsgálják a lelki ismeretüket? Krajewski bíboros visszatér szülővárosába, Lodzba. Ne az érveinkkel, hanem a szeretetünkkel győzzük meg a vétkest, a pápai ház szónokának második nagybőjti elmélkedése, második rész. Leó pápa, a háborúért felelős keresztények megvizsgálják a lelki ismeretüket? 14. Leó pápa pénteken audiencián fogadta az apostoli penitenciária által évente szervezett 36. belső fórum kurzus résztvevőit. A tanfolyam a papoknak és a szeminaristáknak bővített képzést kínál a gyónás szentségével kapcsolatos kérdésekben, és általában pápai audienciával zárul. A leendő gyóntatókhoz intézett beszédében Leó pápa a gyónás erejéről elmélkedett az emberi család békéjének és egységének előmozdításában.
Verrebbe da chiedersi, quei cristiani che hanno responsabilità gravi nei conflitti armati hanno l'umiltà e il coraggio di fare un serio esame di coscienza e di confessarsi?
Feltehetjük a kérdést. Vajon azok a keresztények, akik komoly felelősséget viselnek a fegyveres konfliktusokban, rendelkeznek-e az alázattal és a bátorsággal ahhoz, hogy komoly lelkiismeretvizsgálatot tartsanak és gyónjanak, tűnődött Leó pápa. A Gyónás Szentsége az Egység laboratóriumát kínálja, mivel helyreállítja az egységet Istennel és megszentelő kegyelemmel árasztja el a bűnbánót. A Gyónás arra is tanítja az embereket, hogy egységben éljenek egymással és az egyházzal, építve arra a belső egységre, amelyet helyreállít számunkra. Az Istennel, az egyházzal és önmagunkkal való egység dinamikája előfeltétele a népek közötti békének, hangsúlyozta Leó pápa. Csak a kiengesztelődött ember képes fegyvertelenül és lefegyverző módon élni. Azok a keresztények, akik leteszik a büszkeség fegyvereit és hagyják, hogy Isten megbocsátása megújítsa őket, a megbékélés eszközeivé válnak a mindennapi életükben, mutatott rá 14. Leó. Ugyanakkor az Istennel kiengesztelődött emberek könnyebben felismerik a féktelen fogyasztás beteljesületlen ígéreteit és az igazságtól elszakadt szabadság frusztráló tapasztalatát. Az isteni irgalmasság által Krisztus felébreszti bennünk a befejezetlenségünk érzését, felszínre hozva egzisztenciális kérdéseket, amelyek segítenek felismerni, hogy csak maga Krisztus tud teljes mértékben válaszolni legmélyebb vágyainkra. Isten emberré lett, hogy megmentsen minket, és ezt azáltal is teszi, hogy a vallásos érzékünket neveli, az igazság és a szeretet utáni kiolthatatlan vágyat, hogy befogadhassuk azt a misztériumot, amelyben élünk, mozgunk és vagyunk, fejtette ki Leó pápa a jövendőbeli gyóntatóknak. A Gyónás Szentségének fontosságáról szólva 14. Leó felidézte az egyház ősi teológiai felfogását a gyónásról, amely az idők során fejlődött, és megköveteli minden katolikustól, hogy évente legalább egyszer vegye fel ezt a szentséget. Ugyanakkor a pápa rámutatott, hogy sokan nem fordulnak ennél gyakrabban az egyház irgalmának végtelen kincséhez, ahelyett, hogy a hit és a szív egyszerűségével járulnának a gyóntatószékhez, hogy befogadják az Úr ajándékát. Leó pápa arra kérte a jelenlegi és leendő papokat, hogy legyenek tudatában nagy felelősségüknek, hogy a Gyónás Szentsége által ajánlják fel Isten megbocsátását. Utalt arra a számos papra, akik a gyóntatószékben váltak szenté, köztük Viennei Szent Jánosra, Mandics Szent Lipótra, és újabban Pietrelcinai Szent Pió atyára, és boldog Szopocskó Mihályra. Ahogy a szentségi Gyónás építi az ember belső egységét, úgy építi magát az egyházat is, új energiákat adva neki a társadalommal és a világgal való kapcsolattartásra, emelte ki Leó pápa. Végül arra buzdította a gyóntatókat, hogy maguk is hűséges álhatatossággal vegyék fel a bűnbocsánat szentségét, hogy az isteni irgalmasság szolgáivá válhassanak, amelynek ők az elsődleges kedvezményezettjei.
14. Leó kinevezte Marin de San Martint új pápai fő alamizsnássá, Krajewski bíborost pedig lotszérsekévé. A lengyel bíboros leköszön a szeretett szolgálat dikasztérium prefektusi tisztéből, helyét a szinódus főtitkársága eddigi altitkára veszi át, akit Leó pápa érseki rangra emelt. A 62 esztendős Konrád Krajewski bíboros tehát visszatér szülővárosába, Lodzba, ahol 1982-ben az egyházmegyei szemináriumot végezte. A lublini II. János Pál katolikus egyetemen szerzett teológiai diplomát. 1988-ban szentelték pappá, majd Rómában a pápai Szent Anzelm liturgikus intézetben, végül az Aquinói Szent Tamás pápai egyetemen liturgiából doktorált. Ezután a Szentszéknél teljesített szolgálatot, többek között, mint a pápai liturgikus szertartások hivatalának munkatársa. 2013-ban Ferenc pápa kinevezte pápai alamizsnássá és beneventui címzetes érsekké, Ezt követte ugyanabban az évben püspökké szentelése. Ferenc pápa 2018. június 28-án a nyilvános konzisztóriumon bíborossá kreálta. Ferenc pápa 2018. június 28-án a nyilvános konzisztóriumon bíborossá kreálta. 2022-től mostanáig a Szeretett Szolgálat dikasztérium prefektusa, az apostoli alamizsna hivatal vezetője volt. 28 éven át szolgált 4 pápát. Szent II. János Pál mellett volt élete utolsó 7 évében, amikor már beteg volt. Aztán 16. Benedek, Ferenc pápa következett, és végül 10 hónap Leó pápával, sorolja a vatikáni médiának a lengyel bíboros, aki örömmel készül hazatérni szülővárosába. Sok mindent megtapasztalt, mert minden egyes pápa valami újat adott az egyháznak, máshová helyezte a hangsúlyt. Krajewski bíboros hálás, amiért legjobb éveit a világegyház missziójának és szeretetének szentelhette, emberileg és lelkileg is gazdagodott a szegények közelében. 13 órán át hallgatta Ferenc pápát a repülőgépen, amikor a riói ifjúsági világtalálkozóra utaztak. Elmagyarázta neki, mi lesz a dolga alamizsnásként. Azt kérte tőle, hogy aludjon a szegényekkel, járjon ki a Vatikánból, és a nap végén mindig legyen üres a számla, amit a karitatív célokra szántak. Ha nem tudod, mit tegyél, kérdezd meg az urat, hogy ő mit tenne a helyedben, tanácsolta nekem Ferenc pápa. Sok hibát is elkövettem, de mindig jóhiszeműen cselekedtem, és a pápa mindig megértette és megbocsátott, vallja be a bíboros. Az új megbizatásról, ami rávár, a főpásztor elmondta, hogy Leó pápa finoman megkérdezte tőle, hogy akar-e menni, hogy el akarja vinni a helyi egyházba az egyetemes egyházban megérlelt tapasztalatát. Jó szívvel elfogadtam, mert az egyház java a hívek közelében születik. Nagy az egyházmegyém, 2,5 millióan lakják, készen állok a szolgálatra. Soha nem hagytam el Lengyelországot, mindig az emberek között maradtam, és kis nosztalgiát is éreztem, mondta még el Krajewski bíboros, akit a szegények csak Don Corrádónak hívtak, és akiknek hálás, mert megtanították neki, hogyan olvassa az evangéliumot, és élje meg új módon.
Ne az érveinkkel, hanem a szeretetünkkel győzzük meg a vétkest. A pápai ház szónoka. Második nagybőti prédikációjában Pazolini atya a testvériség témáját elemezte, amelyen mind nagyobb szeretetből születik meg, a jelenben hat, az örök élet távlatában. Annak a felismerése, hogy Káin esetleg bennünk lakozik, nem az út vége, hanem a kezdete. Káin elutasítja, nem éli a testvériséget, mert az neki kihívás. A mi hétköznapi káinságaink kifinomult formában jelennek meg, beszükítjük a másik életterét, figyelmen kívül hagyjuk, jelentéktelenné tesszük. A kapocinus szónok Szent Ferenc egyik leveléből idézett, aki egy megfáradt és elkeseredett szerzetes előjárót buzdít a ferences rend gyors növekedése miatt támadt nehézségek kezelésére. Ferenc meglepően azt ajánlja, hogy ezt a küzdelmet tekintse olyan helynek, ahol igazán követheti Krisztust, és így még az akadályokban és a sérelmekben is lássa meg a kegyelem lehetőségeit. Akik akadályoznak abban, hogy szeresd az Úristent, tekintse kegyelemnek. Szeresse azokat, akik így tesznek, ne követeljen tőlük semmit, csak azt, amit az Úr ad neki. Éppen ebben szeresse őket, és ne várja el tőlük, hogy jobb keresztények legyenek. Ilyen módon a testvériség már nem elviselendő probléma, hanem az a hely, ahol lelki életünk igazolást nyerhet. Ha egy vétkes testvéred a szemedbe néz, ne távozzon úgy, hogy ne érezze a megbocsátásod. Ami az aggódó előjárónak akadály volt, Ferenc számára az Istennel való találkozás legigazibb helyévé válik. Ezek nem balesetek az útjainkon, hanem ösvények, amin keresztül megismerjük az evangélium logikáját. Példaként idézi a kapucinus szónok Pál apostol Filemonhoz írt levelét, akinek Onesimus nevű rabszolgája, ami azt jelenti, hogy hasznos, megszökött tőle. Onezimus a fogolypánhoz menekül, aki Krisztushoz téríti, megkereszteli, majd visszaküldi volt gazdájához, de immár nem rabszolgaként, hanem tényleg hasznos, sőt szeretett testvérként. Meglepő Pál apostol döntése, mert ő nem kötelezi a gazdát rabszolgája felszabadítására, hanem a döntést Filemonra bízza. Az ősegyháznak ez a példája a kapcsolatok megújításával a keresztény testvériséget ápolja. Amikor a kapcsolatok megromlanak, esetleg megszakadnak és a közösség megsérül, akkor az evangélium elsősorban nem a jogok védelmét javasolja, hanem a legjobb és mindig lehetséges jó keresését, amely lehetővé teszi számunkra, hogy a másikban már ne ellenséget vagy adóst, hanem az Úr által szeretett testvért ismerjük fel. Ez lenne a kereszténység lényege. De vajon lehet egy jobban szeretni? Tette fel a kérdést a szónok. Sokszor a látszat szintjén jól mennek a dolgok, családban és szerzetes közösségekben, ám sejtjük, hogy a külső nyugalom mögött nincsenek meg az igazi és mély kapcsolatok. Az idő múlásával sok minden rossz dolog felhalmozódhat a szívünkben, sértő szavak, elhamarkodott ítéletek, bántó tekintetek, melyek teherré válnak. Szent Ferenc kéri, hogy ne maradjunk ezen a törékeny talajon és próbáljuk meg újrakezdeni. Kapcsolataink ugyanis a szabadság kötelékén alapulnak, nem a szimpátián vagy a rokon szemben, hanem Isten választásán, aki arra hívott minket, hogy testvérként éljünk együtt az egyházban. A lelki testvéreknek jobban kell szeretniük egymást, mint a csak vérségi kapcsolatok közösségének. Ehhez nagy bátorság kell, hogy a kapcsolatok felszínén túllépjünk, szembenézve a konfliktusokkal. Ez csak akkor lehetséges, ha tudjuk, miből ered a kapcsolatunk. Ezt maga Jézus magyarázza meg a Márk evangélium egyik apró mozzanatában, amikor az övéi, köztük az anyja is keresik őt, akit éppen sűrűn körülvesznek a hallgatói. Rájuk mutatva hangzik a válasza, íme az én anyám, íme az én testvéreim. Mert aki Isten akaratát teljesíti, az nekem testvérem, nővérem és anyám. Ez nem a természetes család elutasítása, mert Jézus valami mélyebbet tár fel. Létezik egy kötelék, amely erősebb a vérségénél, stabilabb a rokonságnál, hitelesebb a szimpátiánál. Ez a kötelék az atya akaratának közös cselekvéséből születik. A lényeg nem a születés, a származás, a jellem, hanem a közös választás. Isten szavára hallgatva élni. Jézus így új alapra helyezi a családot, amelyben dönti a vele való kapcsolat és az ő szavára figyelés. Mindennek nagyon is konkrét következményei vannak az egyház életére nézve. Egy keresztény közösség, egy szerzetesi testvériség, egy plébánia elsősorban nem rokoni vagy közös eszmei alapon kiválasztott emberi társulás. Ellenben olyan gyülekezet, amelyet Isten szava hív egybe, és ez megelőz mindent, egyúttal pedig lehetővé teszi az együttlétünket. Ezért a testvériségünket nem mi építjük fel, hanem ajándékként odafentől kapjuk, összegezte a pápai ház szónoka. Pontosan ezért kell táplálni és védeni, mindig visszatérve a lélek forrásához és a Krisztussal való élő kapcsolathoz. Amikor ez a forrás elhomályosul, amikor az ima rutinná válik, amikor az ige már nem érít meg minket, amikor a szentségeket anélkül ünnepeljük, hogy a szívünk is részt venne bennük, még a testvéri kötelékek is lassan elhalványolnak. A formák megmaradnak, de a lényeg gyengül vagy elveszik. Az igazi élet nem építhető újjá a kapcsolati technikákkal vagy a jószándékú erőfeszítéssel. Csak úgy fedezhető fel újra, ha visszatérünk, hogy Krisztus tekintete elérjen minket. János apostol első levelének egy mély mondata segít minket ennek megértésében. Abból tudjuk meg, hogy átmentünk a halálból az életbe, hogy szeretjük testvéreinket. Nem azt mondja, hogy azért szeretjük testvéreinket, mert átmentünk a halálból az életbe, mint az új élet automatikusan létrehozna ezt a fajta szeretetet. Szinte az ellenkezőjét állítja. Éppen a testvéreink szeretetében ellenőrizhetjük, hogy Krisztus húsvétja valóban munkálkodik-e bennünk. A megtapasztalt testvériség így válik azzá a helyé, ahol a keresztség megmutatja, hogy valóban gyümölcsöt tereme. Utolsó nagy gondolatmenetében Pasolini atya azt tanácsolta, hogy éljünk mindig az örök élet távlatában. Húsvét adja a testvéri kapcsolataink próbáját. Ahogyan testvéreinkkel bánunk, meghatározza, hogy valóban átmentünk ki a halálból az életbe. Gyakran úgy képzeljük el a Krisztusban való életünk feltámadását, mint egy olyan eseményt, amely csak a jövőre vonatkozik. Valójában már most megkezdődik, és abban ölt testet, ahogyan a kapcsolatainkat megéljük és megtanulunk szeretni. Mi is sokszor hajlamosak vagyunk akadálynak tekinteni azt a testvért, aki megbánt vagy kihívás jelent számunkra, aki távol áll a gondolkodásmódunktól, odáig menően, hogy szinte ellenségként érzékeljük. Ferenc azonban megfordítja a nézőpontot, maga a személyi válat azzá ponttá, amelyen keresztül Isten megnyit minket az örök életre. Ez a meglátás alaposan felforgatja természetes gondolkodásmódunkat, mert mi azt hiszük, hogy az Istenhez vezető út elsősorban a másokért tett jótól függ. Ferenc azonban arra hív minket, hogy másképp lássuk a dolgokat. Néha a megtérésünk éppen abból fakad, amit mások tesznek velünk még akkor is, ha megbántanak, vagy próbára tesznek minket. A testvéri élet nem csak jó tettekből áll, hanem félreértésekből, sebekből és küzdelmekből is. Valójában az örök élethez való hozzáférés legjobb lehetőségei éppen akkor találhatók meg, amikor megsebesülünk. Ezekben a pillanatokban lemondhatunk az erőszakról, és helyette a megbocsátás útját választhatjuk, hagyva, hogy Isten szeretete megnyilvánuljon és beteljesedjen bennünk. Ez jelentősen kiszélesíti a látókörünket. A mindennapi életben a testvériség kihívásai terhesek lehetnek. Éppen ezért soha nem szabad szem elől téveszteni az örök élet táblatát, mert akkor bizonyos kihívások teljesen elfogadhatatlanná válnak. A testvériség témája nem csak az egyház életét érinti, hanem az egész emberiség legmélyebb vágyát is. Minden korban és kultúrában az emberek közötti végre megbékélt együttélésről álmodtak. Ez a vágyakozás áthatja a népeket, a nyelveken, kultúrákon és vallási hagyományokon túl is. Mi, akik hívők vagyunk Isten fiában, aki testé lett, egyszerű és alázatos meggyőződéssel valljuk, hogy az egyetemes testvériség csak akkor válik lehetségessé, ha az ember újra felfedezi nyitottságát a transzcendensre, az Istenre. Zárt a második nagybőti beszédét Roberto Pasolini kapucinus atya.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Kikötő a sorsú tengerén. keresztény, te nem hagysz minket sohasem. Árván! Te is oltalmazd országunk, szent atyánk. Oldozd fel, és hallgasd meg őszinte kérő imánk. Te vagy az áldott tiszta fény, magyarok földjén a remény. Te vagy a béke a háború idején. Tavasz vagy a tél után, híló virág az élet fán. Jöhet száz beszél, de nem hagysz minket sohasem. Árván!
Sejtett vágyom ismered, mégis miért nem úgy lett minden. Hol vagy bánatom, nézd eltemet, arcod nélkül csak a sötét éjjön értem. Már értem, ha fél a kezedben él, de gondoskodsz rólam, ez jó. Állás lett a szívem, nem kell nekem már. Legyen szabad szerint minden, kéz a kézben repülünk. Nem kell nekem már, a te terved mindig jó. A fél homályban honnan várjam, de mellettem vagy, mint védelmező, bátran állok, mert te lettél a társam. Győztessel él, a harcban nem fél, de el nem hagy sosem. És ha csata eldőlt, az ellenfél hátra lesz jó.
Mindig jó.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Daloljatok az Úrnak! Énektanítás a Miskolci Kántorképző Kamarakórusával. Karnagy, Gomány Nóra.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! A mai alkalommal Nagybőjt negyedik vasárnapjának introitusával ismerkedünk meg, mely az Éneklőegyház 538-as éneke. Nagybőjt negyedik vasárnapját Letáre vasárnapnak hívjuk, melynek jelentése örvendj, vigadoz. Ez a nap az egyházhoz, a mennyei Jeruzsálemhez való tartozásunk fölött érzett vigasság vasárnapja. Ezt fejezi ki az introitus szövege.
Vigadozzál, Jeruzsálem! Gyűjjetek egybe, kik szeretitek őt. Vigaszának tejével, hogy beteljetek.
Hallgassuk meg ezt Módis Marianna előadásában. Most a kórus előadásában hallhatjuk ezt az antifónát. A keresztelésre készülők újongásával kell fölismernünk azt a kegyelmet, hogy az egyházhoz tartozhatunk, hogy anyai gondoskodását élvezhetjük, hogy ő táplál minket igéjének, szentségeinek tejével. Nem vagyunk elhagyatott gyermekek. E szent városban lakva részesülünk a húsvéti titokban. Ezzel a gyermeki szeretettel és vigassággal lépünk be ekkora templomba, mely az egyház látható képe, és hívő lélekkel énekeljük az antifónát. A Zsoltár verset a 121. Zsoltárból vesszük, mely így hangzik. Örvendeztem, amikor azt mondták nekem, az Úr házába megyünk. És lábunk már itt áll udvaraidban, Jeruzsálem. Jeruzsálem városnak épült, részei pompásan egybeillenek. Oda járnak fel a törzsek, az Úr törzsei, hogy Izrael törvénye szerint hálát adjanak az Úr nevének. Ott állnak a bírói székek, Dávid házának székei. Kívánjatok békességet Jeruzsálemnek! Bőségben éljenek, akik szeretnek téged. Békesség legyen falaid között, és bőség tornyaidban.
Vigadtam, mikor azt mondották nékem, fölmegyünk az Úr házába. Itt állnak immád lábaink, a te csarnokaidnak küszöbén, ó Jeruzsálem.
Ismételjük el együtt a Zsoltár verset, majd az antifónát.
Vigadtam, mikor azt mondották nékem, fölmegyünk az Úr házába. Itt állnak immár lábaink, a te csarnokaidnak küszöbén, ó Jeruzsálem.
Vigadozzál, Jeruzsálem!
Néhány gondolatban tekintsük át, hogy mit is jelent az introitus. Az introitus kezdőjének, jelentése bemenetel. Mai neve antifóna ad introitum. Története a római misében szorosan összefonódott a 4. századtól a 14. századig a pápák stációs istentiszteletével, amikor a nép stációs templomba vonulás közben Zsoltárt énekelt antifónával. Antifónának nevezzük azokat a keretverseket, amelyeket zsoltározáskor a Zsoltár előtt és után éneklünk. Egyes introitusok szinte liturgikus nyitányok, olyannyira, hogy kezdőszavuk egyenesen a mise, sőt a liturgikus nap megjelölésére szolgál. Ilyen Nagybőjt 4. vasárnapjának introitusa is, mely latinul így hangzik. Letare Jerusalem, et conventum facite omnes, quili legitis eam. Gaudete cum letitia, qui in tristitia fuistis. Ut exultetis, et satiemini abuberibus consolationis eius.
Az elhangzott szakasz Izajás próféta könyvének 66. fejezetében található. Hallgassuk meg ismét magyarul az antifónát, majd a kis doxológiát Módis Marianna előadásában.
Vigadozzál, Jeruzsálem, gyűjjetek egybe, kik szeretitek őt, vigasszának te. Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala most is mindenkor, és mindörökkön örökké, amen.
És most, kedves hallgatóink, énekeljük el együtt az Éneklő Egyház 538-as számú énekét.
Gyűjjetek egybe, kik szeretitek őt.
Liturgikus konstitúció 116. pontja szerint az egyház a gregorián éneket tekinti a római liturgia sajátos énekének. Ezért a liturgikus cselekményekben ennek kell elfoglalnia az első helyet. Az eredeti gregorián introitusok zenei megformálása oligotonikus. Ennek szép példája a most bemutatásra kerülő Letare Jeruzsálem introitus, mely a Laoni és az Einsiedelni kódexekben található meg a 10.-11. századból. Ez év március 12-én zárul a Nagy Szent Gergely jubileumi év. Ennek tiszteletére szólaltatja meg a kántorképző szkólája ezt az introitust. Köszönöm, hogy meghallgattak bennünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Búcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezt követően óránként hírekkel és időjárás jelentéssel várjuk Önöket, valamint napközben elhangzott műsoraink közül válogatunk. Rövidesen kezdődik Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunk, melyben március 15-i fordulója alkalmából most az 1848-49-es szabadságharc költőjének is nevezett Petőfi Sándor verseiből készült összeállításunkat hallhatják. 0 óra 35 perctől 7 nap című regionális hírösszefoglalónkkal jelentkezünk. Egy órától Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel Davos, kármelita szerzetes teológia professzor, Benső végtelen című szentírási emelkedéseiből hangzanak el részletek. A két órai hírek után Kávéház című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben ezúttal nemzeti ünnepünkről, március 15-éről és az ünnep miskolci vonatkozásairól is beszélget Rada Jánossal, a Miskolci Egyetem Történelemtudományi Intézetének adjunktusával, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most ajánlunk.
Noha tudjuk, hogy a szabadságharc az elbukik 49. augusztusára, viszont szerintem mindannyiunk fülében ismerősen csenghet ugye az a kijelentés, hogy nem engedünk 48-ból. És valóban a meghatározó magyar politikusok, tehát mondhatjuk, hogy a magyar politikai elit ragaszkodik 48 vívmányaihoz, ezekhez ragaszkodni fognak akkor is, amikor majd megköttetik a kiegyezés. Ugye az 1867-es kiegyezés, ugye a 48-as vívmányoknak az elfogadtatása, ugye ekkor is meghatározó jelentőségű lesz, és hát valóban azt mondhatjuk, hogy eltörölni ezeket a reformokat hosszú távon nem sikerült, a nemzet ragaszkodott ezekhez, és amikor a politikai klíma úgy változott, hogy lehetőség nyílt arra, hogy ezeket újra foganatosítani, érvényesíteni lehessen, akkor ez meg is történt.
A három órai hírek után kezdődik Itt élünk című műsorunk. Ma Tiszavasváriba látogatunk, ahol a 90 éves dr. Legány András nyugalmazott főiskolai tanárral beszélgetünk két könyve megjelenése alkalmából. Ajánlunkat hallják.
Mindig az volt az elvem, hogy hallgassam meg a ellenérdekelteket, és beszéljük meg a megoldás lehetőségeit. Nos, ez Szatmárba kellett menni, és ott egy óriási területet akartak meliorálni. Mit jelentett ez, hogy ott a gyepeknek ilyen csövezés, meg mit tud, meg öntözés, óriási pénzek mentek volna bele, meg a régi tiszamedreket, elhagyott tiszamedrek, ilyen mélyedések vannak, azokat feltölteni, hogy az szántó legyen. Én csak lestem, mint nyúl a vadalmára. Aztán jöttek a TSZ elnökök, Bandi, az Istenért. Hát ha feltöltjük, elsüllyed a traktor abba a töltésbe. Ne, meg minek? Annyi szén a terem ezen a legelőn, hogy nem tudjuk elhasználni. Mi nem mondhatunk nemet, de a természetvédelem mondhat. Ott könyörögtek, hogy mondjak nemet.
4 óra után zenei összeállításunkat sugározzuk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Klész Beáta, Koleszer Krisztián, Kónya Iva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Nátrán István, Pap Ildikó, Pap Péter, Péteri Zsolt, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Refidimben nem volt ivóvíz a nép számára. A nép szomjas volt, és ezért zúgolódott Mózes ellen. Kísértették az urat. Ezt kérdezték, köztünk van az úr, vagy nincs? Olvasom a kivonulás könyvében.
Mm.
Életemet nem magamnak köszönhetem, ugyanígy az Isten gyermeki életet sem adhatom magamnak. Senki sem kereszteli meg önmagát. Egy közösség fogadott tagjai közé, az Istenhez tartozó közössége, az egyház. Az egyház hite az én hitem, az egyház ügye az én ügyem. Mi emberek szavakkal és tettekkel nyilatkozunk meg egymás előtt. Isten is így közeledett hozzánk, küldötteinek szavával és rendkívüli tetteivel. Isten nem egyenként tanít minden embert, hanem küldöttei által közösségekhez fordult. A Szentírás sokat beszél Isten áldásáról. Ezen azonban sohasem ért olyan dolgot, amit az ember magánhasználatra kap vagy használhat. Mindig olyan adományról van szó, amit Isten egy bizonyos embernek juttat azért, hogy általa mások részesedjenek benne. Az az Isten áldás, amely nem terjed tovább, tönkre megy, mint a friss forrású Jordán, amely a lefolyás nélküli holtengerbe ömlik, és ott élvezhetetlen vízzé válik. Istenünk, tekints jóságos szeretettel az egész egyház szent közösségére. Vezesd megvalósulásra benne üdvösségünk művét, és a közösség épüljön tökéletessé Krisztusban, aki mindennek kezdete.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el,